Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy örömmel, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt karácsony másnapján. Isten hozott benneteket. Készítsük a szívünket Isten szavára, a bátorító üzenetére. Lámpás az úton, ezt fogjuk énekelni.
Lámpás az úton, sötétségben fél, az éjszakában te vagy a remény. Szavaidta bátoríts, a lelkeddel gazdagíts, szívemben a béket, Jézus, te legyél. Szavaidta
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, a 11. fejezet első 10 versét olvasom. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Hajtsuk meg a fejünket, válaszoljunk Isten szavára imádsággal. Urunk Istenünk, hol van ez a csoda, amiről Te írsz itt az Ézsaiás könyvében? Micsoda profécia ez a mi világunkban, amikor ember embernek farkasa? Urunk, várjuk a Te balzsamodat, bátorító igédet. Várjuk, hogy fölragyogjon a Te szeretetednek, kegyelmednek a dicsősége. Nagy szükségünk van rá. Bocsásd meg a szívünknek a önzőségét, bocsásd meg a gyengeségeinket, bocsásd meg, amikor a sebeinkből élünk. Gyógyíts bennünket, Urunk, drága vesszőszál, drága Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél, és köszönjük, hogy táplálsz bennünket. Íme az úrvacsorai jegyekre vágyunk, és rád várunk, Urunk. Szentlélek, légy közöttünk ma reggel is. Amen. Az új énekes könyvünk 148. énekét énekeljük. Ó, halld meg, imám!
Itt vagy, köszönjük, hogy figyelsz ránk, és köszönjük, hogy mi is figyelhetünk te rád. Kérünk, add a te lelkedet és a te jelenlétedet nekünk. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogy megszólít most minket Isten igéje a karácsonyi történetből, Lukács evangéliumának a második fejezetéből. 8. verstől olvasom az igét. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Amen. Hogyha pásztor lennél, vagy bölcs, és 2000 évvel ezelőtt élnél, vajon hinnél-e, mond csak hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott? Énekli Pintér Béla is, énekeltük mi is többször az ünnepek során. Tegnap a délelőtti istentiszteleten hallottuk a nagy üzenetet, a nagy igazságot, a karácsonynak a csodáját, hogy az Isten emberré lett, hogy megszületett, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, hogy az Isten emberré lesz, belép ebbe a világba, hozzám jön, és elvégzi a maga nagy küldetését. És akkor Csere Gábor azt mondta, hogy hát ez az ajándék, a csomagolást azt lebontjuk róla, és most már álljon előttünk az ajándék, leplezetlenül. Most ezen a mai alkalmon én szeretnék egy picit a csomagolásról beszélni. Nem azért, mert olyan értékes, vagy azért, mert az lenne a lényeg, hanem azért, mert ők is itt vannak ebben a történetben, és azt hiszem, hogy nem véletlen vannak itt. A csomagolás alatt, aki esetleg nem volt tegnap, ezt értettük, hogy hát minden körülmény, a pásztorok, az angyalok, az első tanúi ennek az eseménynek, nem ők a lényeg, nem ők a főszereplője a történetnek. De mégis most figyeljünk egy picit rajtuk keresztül Istenre, mert amikor rájuk nézünk, akkor azt látjuk, hogy a nagy csoda az hogyan találkozik a húsvér emberrel. Üdvözítő született ma nektek, mondja az angyal a pásztoroknak. Olyan jó dolog ez, hogy emberek vannak ott, emberek a tanúi mindennek. Olyan jó ez, hogy nem csak a világra jött. Nem azt mondja az angyal, hogy a világra jött, elérkezett az ember üdvözítője. Ez is igaz lenne. Nem is lehetne belekötni semmilyen módon ebbe az állításba. De mégsem azt mondja, hogy eljött a világra, hanem azt mondja, hogy üdvözítő született ma nektek. Nektek, akikkel most itt beszélek. Személyesen nekem van dolgom a karácsonyi történettel, a karácsonyi eseménnyel. És hát most a pásztorokon keresztül vagyunk a tanúi mindennek, és azért is állnak közel a szívemhez a pásztorok, mert valamennyire egy kicsit én is hasonlónak érzem magam. Nincsen otthon birkanyájam, hogyha esetleg valaki erre gondolna. A pásztorok tulajdonképpen most már ilyen megszépült, vagy ilyen megszelidített szereplői a karácsonyi történetnek. Igazából el se tudjuk képzelni a karácsony szinte pásztorjáték nélkül. Egy kis szalma az mindenképpen kell. A jászolban is van, a pásztorok környékén is biztos volt. A subáik, meg a botjaik, az minden karácsonyi műsornak a látványos kellékei. Nincs karácsony pásztorok nélkül. Az első karácsonyon pedig pont ez volt a csoda, hogy mit keresnek itt a pásztorok. A pásztorok olyan emberek voltak, akik, de sokszor el szoktuk mondani, hogy valójában lenézettek voltak, kicsit kivetettek a saját társadalmukból. Abban a helyzetben voltak, hogy ugye az ő jelenlétük az mindig nélkülözhetetlen volt a nyáj mellett, és ezért aztán hát nagyon nehézségekkel küzdöttek, hogyha a mózesi törvényeket mind meg akarták tartani. Nem is beszélve arról, ami a kort nagyon átszőtte már, hogy egy dolog, hogy mennyi mózesi törvény van, de mennyi emberi szabály és rendelkezés van még ezen felül, ami rárakódik, és hát úgy mondjuk, hogy kiegészíti a mózesi törvényeket. Szóval rengeteg szabály. Ha a mózesi törvényeket meg akarjuk tartani, akkor is nehéz dolgunk van, de az emberi kreativitás az határtalan, és még az élet mindennapi részleteit is, minden lépésre úgy kidolgozták a rendelkezéseket, hogy minden helyzetben tudjuk azt, hogy hogyan kell az Istent jól szolgálni. És hát olyan dolgokban is megkötötték az ember kezét, lábát, hogy például egy szombatnapi pihenő napon hány lépést szabad megtenni. Erről nem olvasunk semmit a mózesi törvényben, csak annyit, hogy szenteljük meg a nyugalom napját. De hát az ember ilyen, szereti a konkrétumokat, és hát nagyon sok konkrétum volt. Hogyha pásztorok azzal küzdenek, hogy megszenteljék a szombatnapját, milyen nehéz úgy megszentelni, hogy még a lépéseket is számolni kell, miközben a bárányokat terelgetik. Hát nem volt könnyű az életük. A körülményeik miatt is, de elég lenézettek voltak. A korabeli gondolkodásban egyébként lehet, hogy nem alaptalanul, de azzal is gyanúsítják őket, hogy nem tudnak különbséget tenni a más tulajdona és a sajátjuk között. Biztos voltak olyan pásztorok, akik könnyen rátették a kezüket esetleg másra is, vagy ki tudja, lehet, hogy valamilyen rájuk bízott jószág előbb-utóbb a saját állományban kötött ki, mondván, hogy széttépte a farkas. Nem tudjuk pontosan, de volt a közgondolkodásban egy ilyen gyanú, hogy hát a másé az nem annyira szent az ő számukra. És hát megalapozva vagy alaptalanul, de mégis ki voltak zárva azoknak az embereknek a köréből, akik például tisztességes állampolgárként mondjuk egy bírói peres ügyben tanúvallomást tehettek volna. Az ő szavuk nem számított. Ők egy más kaszt voltak, egy másik rendszerhez tartoztak. Nagyon érdekes, hogy ugye érdekes az Istennek a humora, hogy ki vannak zárva a bírói gyakorlatból, hogy valaki lopott egy csirkét, ilyen ügyben nem számít a szavuk, de hogy van-e üdvösség a világon, hogy az Isten ember élette, mégis valamiért ők az első tanúk. De itt a földön kizárva élnek, egy dobozba bezárva. És ez az az érzés, ami engem is eléggé megragadott, és tudok hozzá kapcsolódni. Egész korai iskolás élményemet juttatta eszembe az ige, amikor én is ezt éreztem, hogy ki vagyok zárva, be vagyok zárva egy dobozba. Lehet, hogy már esetleg említettem, bocsánat, hogyha valaki már hallotta tőlem, de amikor én felnőttem, akkor a zsolnai oktatási módszer volt akkor éppen a divatos, meg az elfogadott. Biztos nagyon sok előnye van ennek a módszernek. Arról szólt, hogy egy tanítási órán mindenki a neki megfelelő feladatokat kapja. És persze egy tanár van a teremben, vagy egy tanító az alsó tagozatban, de hát mindenkivel szeretne foglalkozni, és a gyerekek persze nem egyformák. Vannak, akik szárnyalnak, és vannak, akik meg hát úgy totyognak. És hogy mindenki kapjon valami olyat, ami őnek éppen akkor megfelelő is fejleszti őt. Ezt nehéz úgy személyenként megtenni, ehhez csoportokra kellett bontani az egész osztályt. Nem tudom, ki az, aki még emlékszik erre, vagy szintén részese volt. Csoportokban ültünk a tanterembe. Három csoport volt. Volt az első csoport, ők voltak a szárnyalók, akik mindig a legizgalmasabb feladatokat kapták mindig a legnagyobb dicséreteket, és tényleg szárnyaltak is. Ott volt a második csoport, hát ők voltak, akik egy kicsit gyengébbek a többieknél, de azért jók, ők jónak számítanak. Ők is elég sok dicséretet kaptak, és hát valamennyire ők is a harmadik szempontból szárnyaltak. Ott volt a harmadik csoport. Azt hiszem, hogy hárman voltunk a harmadik csoportban. Hát mi voltunk a gyengéskék. És azt éreztem, hogy ki vagyok zárva valamiből, az izgalmasabb dolgokból ki vagyok zárva. Totyogok, bugdácsolok, én küzdök mindennel, és hát be vagyok zárva egy dobozba. Én vagyok a gyenge, én vagyok a rossz tanuló, én vagyok az, akit így megtűrnek ebben a csoportban, de azért a szünetben ez soha nem volt menő, hogy én a harmadik csoportba tartozom. És óriási nagy csoda volt egyébként, amikor egyszer nagy sokára átéltem azt, hogy a hármas csoportból átültettek a második csoportba. El se hittem, hogy ilyen létezik, hogy ilyen lehetek valaha kettes csoportbeli szárnyaló. Utólag sajnos kiderült, hogy a szülői értekezlet volt, és az anyukám szóvá tette, hogy a gyerek nagyon igyekszik, és hogy biztos, hogy nem lehet az egyik csoportból átkerülni a másikba. Hát ez leforrázta itt az örömömet. De ez egy olyan élmény volt, ami így sokáig kísért, hogy hát igen, én most lehet, hogy itt ülök, de igazából a hármasból jövök, és lehet, hogy még most is oda tartozom. És hát ez hosszabb távon is kísérgetett azért. Volt, nem szeretném nagyon sokat beszélni saját magamról. Igazából nem én akarok ennek a mai igehirdetésnek a témájáni, csak azokat a pontokat említem, ahol én kapcsolódónak érzem magam a pásztorokhoz. Lehet, hogy már átkerültem a második csoportba, de továbbra is nagyon nehéz volt az olvasás. Ma ezt úgy hívják, hogy diszlexia volt valami ilyen problémám, ami nyilván akkor még nem ismertek föl, és azt se tudták, mit kellene kezdeni vele. Valószínűleg csak kicsi segítség kellett volna, de akkor ez nem állt rendelkezésre. És ezért aztán hosszú éveken keresztül én azt éreztem, hogy vannak a szárnyalók, de én nem tartozhatom közéjük. Én ebből ki vagyok szorulva, és be vagyok zárva egy dobozba. Én vagyok a gyenge. És hát sejthetjük, hogy ebből nagyon erős önértékelés azért nem alakult ki, mint ahogyan a pásztoroknak sem. Ők nem voltak soha az elithez tartozók. Soha nem veregették meg egymás vállát. Na, te is bekerültél a csapatba, te is pásztor lettél. Hanem ők voltak a pásztorok, ők voltak a gyengécskék, akikre mindenki kicsit gyanúsan néz, akik nem is nagyon találkoznak az emberekkel. Ugye kint élnek a pusztában, a mezőn, lehet, hogy jobb is egyébként nem közösködni velük. És milyen érdekes, hogy amikor megjelenik az angyal, akkor ő nekik jelenik meg legelőször. És az este az valami csodálatos élmény lehetett ezeknek a pásztoroknak. Fürödtek az Úr jelenlétében. Üdvözítő született ma nekünk pásztoroknak, nekünk, akik mi nem is nagyon találkozunk másokkal. Itt van a világ közepe? Ott akkor azon az első karácsonyon, azon a betlehemi mezőn, ott volt a világ közepe, megjelenik az angyal, meghallják az igazságot, az egész életet megváltoztató igazságot, az üdvözítő megszületett, ráadásul nekünk született meg, mennek és megtalálják a gyermeket, és hogyha még ez kevés lenne, akkor nem csak egy angyal jelenik meg, hanem az egész égbolt tele van angyalokkal, hallják a mennyei kórust. Egyébként nem olvasunk arról a Bibliában, hogy mások hallották volna. Lehet, hogy ők voltak az egyetlenek, akik ennek a tanúi voltak ennek az eseménynek. Azóta is ki tudja hány, tudjuk, hogy körülbelül hány év telt el, de ilyen jelenségnek nem voltunk a tanúi mi sem. És akkor ők voltak ott a világ közepén. Nekünk született, pont nekünk született. A karácsonyi történettel nekünk van dolgunk. És ezt említettem, hogy én könnyen tudok kapcsolódni a pásztorokhoz. Tudjuk azt, hogy a történetnek több szereplője van. Vannak bölcsek is, akik műveltek voltak, okosak voltak, gazdagok voltak. Nyilván nekik is megvan maguk útja. Én a pásztorokhoz tudok alkalmazkodni, kapcsolódni. De nekünk van dolgunk a karácsonyi történettel. És fürödnek az Úr jelenlétében. És átélik ezt, hogy nem vagyok reménytelen. Lehet, hogy pásztornak születtem, de én is vagyok valaki az Isten szemében. Nagyon érdekes, hogy Jézus az egész földi küldetése során mindig találkozott az emberekkel, az aktuális emberrel. És mindig mindenkihez úgy fordult, hogy személyes figyelmet kapott. Eszünkbe juthat esetleg a vérfolyásos asszony, akit szorongatja az egész tömeg Jézust, és ott van egy gyógyulni vágyó asszony, aki úgy titokba szeretne meggyógyulni Jézus közelébe, és Jézus megállítja az egész menetet. Nem megyünk tovább sehova, mert nekem veled van találkozásom. Előállítja az asszony, személyesen beszél hozzám. Személyesen az ő életét változtatja meg. Jézus személyesen figyel mindenkire. És ugye könnyebb sokszor azonosulnunk az alacsony önértékelésű emberekkel, vagy hát talán jobban megértjük, vagy sajnáljuk őket. Nem mindenki alacsony önértékeléssel éli az életét. Vannak egészen magas önértékeléssel élő emberek is, akik kicsit talán kétkedve is nézik ezt a megváltásos dolgot. Miért kell a megváltás? Jóba vagyok az Istennel. De hogy ezeknek az embereknek is Jézus azt mondja, amire nekik szükségük van. Elsőre kizárólagos, vagy nem annyira kedvesnek tűnik az ő szava, amikor például a farizeusokat megszólítja, és azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Mondja ezt akkor, amikor éppen szóvá teszik, hogy miért közösködik annyit bűnös, vámszedő emberekkel. És Jézus szól, azt mondja, amit ott akkor annak az embernek hallania kell. Te nem vagy bűnös, te nem vagy igaz, te nem vagy beteg, akkor nem hozzád jöttem. De milyen kegyelem, hogy szól? Milyen kegyelem, hogy nem föláll és ott hagyja, hanem azt mondja, hogy barátom, be kell látni, hogy te is bűnös, elveszett ember vagy, és akkor a tiéd vagyok. Amíg ide nem jutsz, addig nincs közünk egymáshoz. De az Isten kegyelme, hogy szól, azt mondja, amit neki hallania kell. Hát ezek a pásztorok is hallják azt, amit hallaniuk kell. Elmennek, és mindent úgy találnak, ahogy látták. Ott vannak az Isten jelenlétében, részesei a dicsőségnek, körülragyogja őket az Úr dicsősége, találkoznak a Szent Istennel, ez a Szent Isten bűnös ember találkozása. Ugyanaz a reakciójuk, mint mindenki másnak, félnek, de az angyal azt mondja, ne féljetek, elmondja az igazságot, és még egy jelet is kapnak. Hú, de szeretjük a jeleket. Vagy mennyire szeretnénk a jeleket. Ők megkapják. Ott lesz majd egy kisgyermek, a jászolban fekszik, keressétek meg. És a pásztorok elindulnak, megtalálják, nem tudjuk, hogy hanyadik istállónál próbálkozva, de megtalálják a jelet, ott fekszik a gyermek a jászolban, ott van Mária, József, és ekkor érkezünk el a következő ponthoz, hogy hát ezek az emberek átlépnek a korlátaikon. Mert hogy ők pásztorok voltak, és az ő egész életformájuk arról szól, hogy nem az emberek között, hanem az állatok között élik az életüket. És a beszéd az soha nem volt erősségük. Hogyha eredetiben olvassuk mondjuk az Ószövetséget, és én soha nem voltam nagyon jó héberből, de azért ezt tudom, hogy egészen más Ézsaiás prófétát fordítani, vagy Ámosz prófétát fordítani. Ézsaiás fantasztikus költői képekkel, pazar módon fogalmaz, Ámosz pedig pásztorember. Nagyon egyszerű az ő szóhasználata, nagyon végtelenül egyszerű mondatokat használ, és hát, hogyha valaki mondjuk Ószövetségből szigorlatozik, akkor nagyon hálás érte, hogyha Ámoszt húzza, és nem Ézsaiást. Mert egy beszédtől elszokott embernek az írását olvassák. Nem a szavak emberei. És mégis, amikor olvasjuk a karácsonyi történetet, ezt látjuk, hogy a történetnek egy jó része, a kijelentett igazságoknak egy nagy része pontosan az ő szavaikon keresztül érkeznek el hozzánk. Nem csak hozzánk, Józsefhez és Máriához is. Ezt olvastuk itt, hogy amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. Elmondták. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. És akkor utána telik múlik az idő, és Mária forgatja a szívében, mi csodát? Hát, amit a pásztorok mondtak neki, amit hallott erről a kisgyermekről. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És ha ez így van, ha üdvözítő születik nekünk, aki az Úr, a Krisztus, akkor ez azt jelenti, hogy mi átléphetünk a korlátainkon. A pásztorok átlépnek a korlátaikon és beszélnek. És mondtam, hogy sok ponton tudok kapcsolódni a pásztorokhoz, ezt is átéltem. Hogy soha nem szerettem volna emberek előtt beszélni, nyilvánosan. A világ legfélelmetesebb dolga volt a számomra, meghallják a hangomat. Ez borzasztó. És ez az iskolában is így volt, nem szerettem felelni. Inkább akkor már írjunk dolgozatot, ott nem kell beszélni, nem kell kiállni az emberek elé. De hát, ha üdvözítő született nekünk, aki az Úr, aki a Krisztus, akkor átléphetünk a korlátainkon. Akkor semmi sem lesz lehetetlen az Istennek. Félünk? Hát, nem tudom, olyan dolgoknak kell megfelelni, olyan dolgokra hív Isten, amelyek lehetetlennek tűnnek a számunkra. Hadd mondjam azt, hogy pásztorként, akik keveset beszélnek, még mindig jobb helyzetben vagyunk, mint egy darab kő. Pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy hát, ha ők elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Az Úr akaratára még a kövek is tudnak beszélni. Akkor nincsen lehetetlen a mi Istenünknek. Hogyha üdvözítő született nekünk, aki az Úr Krisztus, akkor átléphetünk a korlátainkon. A beszéd az egy dolog. Mai napig azért nem mondom azt, hogy a világ legkomfortosabb élménye az, amikor emberek előtt beszélnem kell. Én attól még maradtam, aki vagyok. De az Isten pedig csodát tesz, és meg tudja tenni, hogy akárkit tud használni. De nem csak a beszéd könnyűsége vagy nehézsége lehet a mi korlátunk, hanem azt hiszem, hogy nagyon sokféle korlátunk van. Vannak bukások, vannak bűnök, vannak helyzetek, amikor az ember úgy érzi, hogy törvényszerű, hogy elbukjam. Olyan körülmények között találom magam egyik pillanatról a másikra, amelyek bűnre vezetnek. És azt hiszem, hogy egyen-egyenként mindannyian elmondhatjuk, hogy megvannak a mi gyengeségeink. Lehet, hogy másoknak a bukásán, ami látványos, esetleg csóváljuk a fejünket. Na, én ebben a helyzetben azért egész máshogy viselkedtem volna. De kevésbé látványos módon biztos, hogy megvannak a mi gyengeségeink is. Nem vagyunk egyformák. A társam, a gyerekem, az anyám, az apám azt teszi, ami legjobban idegesít. És még tudja is, mi lesz ebből. Beszól nekem. És pont ő mondja. Én meg robbanok. Csalódás ér. Vigasztalásra van szükségem. Vagy legalább a figyelemnek az elterelésére. És jönnek a pótszerek. Jönnek a kedvenc báványaink. Egyedül vagyok. Senki sem lát. Lehet, hogy itt jönnek a gyengeségeim. Szóba kerül a politika. Én pedig megvadulok. Mi a mi gyengeségünk? Azt hiszem, nagyon sokáig lehetne sorolni. Vannak látványosabbak, és akkor tudunk fejet csóválni. De a miénk is megvan. Mik az én korlátaim? Helyzetek, amelyekben 10-ből 10-szer elbukom. Kötnek bennünket a törvények, az igazságok. De üdvözítő született nekünk, aki az Úr Krisztus. És ő nem bukik el. Ha az így van, akkor tényleg átléphetünk a korlátainkon. És hadd mondjam azt, hogy amikor az ő uralma elkezdődik az életünkben, akkor valahogy ezt éljük át, hogy engem kötnek a dolgok, köt az, aki vagyok. Be vagyok zárva abba a dobozba. De Krisztus ennél hatalmasabb. Ő nem köti semmi. És hogyha ő valóban bennem él, a szívemben lakik, akkor ez azt jelenti, hogy én egész nyugodtan átengedhetem neki a terepet. Istenem, ez az a helyzet, amivel nem tudok mit kezdeni. Most eljössz, Uram. Én mindig visszaszólok. Én mindig robbanok. Én mindig elgyengülök. Engem mindig leuralnak a tisztátalan gondolatok vagy tettek. Én mindig kijövök a béketűrésemből. Nem is ismerek magamra. Nem győzök bocsánatot kérni utána. Lehetetlen, hogy én itt most megálljak. De Úr Jézus, te győztél. Te király vagy. Akkor ez a te időd. Akkor most cselekedj te, én bennem. Akkor most küzdj a bűn ellen, te, én bennem. Én hátralépek, és azt mondom, hogy akkor most te jössz. Átléphetünk a korlátainkon. És utoljára ezt szeretném csak megemlíteni, hogy azért mégis maradunk hitben. A pásztorok sok mindent látnak, tapasztalnak, olyan jeleket kapnak, amire mindannyian vágyunk. Ki az, aki közülünk angyallal találkozott? Ki az, aki mennyei kórust hallott? Ki az, akinek az Isten a kezébe adott olyan jelet, ami teljesen valószínűtlen? Kisbabák nem szoktak hébe-hóba, jászokban feküdni. De ők mégis elmennek, és pont ott, és pont úgy találják, ahogy az angyal mondja. Micsoda megerősítő jel ez az Isten részéről? Micsoda ajándék a pásztorok? Nem lehet nem hinni ezek után. Bolond lenne, aki ezek után kételkedne pásztorként. Elmennek, tényleg mindent úgy találnak, hatalmas az öröm, örvendezve visszatérnek, még ezt is olvassuk, hogy visszatérnek, és aztán dicsőítve és magasztalva az Isten mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogy ő megüzente nekik, óriási a boldogság. És itt el szoktuk engedni a pásztoroknak a kezét a történetben, már nem rájuk figyelünk. De az élet nem engedi el a kezüket, mert az megy tovább. És ők visszatérnek a mezőre, visszatérnek a birkákhoz, visszatérnek az emberekből való kirekesztett, emberektől való kirekesztett állapotba, és jönnek a kihívások, jönnek a küzdelmek, jön tovább lenézettség. Senki más nem tudja ott egyébként, mondjuk Józsefen és Márián kívül, hogy Isten mivel ajándékozta meg őket. Ők tudják. De az emberek hozzáállása nem változik. Ők ugyanúgy a pásztorok maradnak továbbra is. És hogyha ez még nem lenne elég kihívás a számukra, akkor jön olyan dolog is, ami a hitüket is egészen komolyan próbára teheti. Erről se olvasunk semmit a Szentírásba is. Nem is akarok sokat fantáziálni erről a kérdésről, de kizártnak tartom, hogy ne hallottak volna arról, hogy mi történt néhány nappal később Betlehemben. Amikor Heródes, mint egy dühöngő őrült, elküldi a katonáit, és azt mondja, hogy bosszú. A trónomra tör valaki? Van itt egy ifjú trónörökös? Na majd megnézheti magát. Nem tudom ki az, hát akkor Betlehem környékén mindenki, aki 2 éven aluli, az halljon meg. És jön a gyermekgyilkosság, és a pásztorok pedig örvendezve jöttek ki abból az istálóból, aztán meg azt hallják, hogy minden 2 éven aluli gyermek meghalt Betlehem környékén. Vajon hinnél annak az angyalnak, ha pásztor lennél vagy bölcs? Maradunk hitben. Óriási dolgokat láttak, az Isten jelenlétét tapasztalták, mert ott volt a megerősítő jel is, és aztán utána jönnek a rossz hírek. Tart-e még a hit? Ez a kérdés. Nem tudjuk, hogy az ő életükben ez hogyan ment tovább. Hisszük, gondoljuk, hogy igen. De azt hiszem, hogy ezzel is tudunk azonosulni, hogy megvannak azok a pillanatok az életünkben, amikor közel érezzük magunkat az Istenhez, mikor titkokat láttat meg velünk. Mikor olyan összefüggéseket látok meg az ő személyével, az ő lényével, vagy saját magammal kapcsolatban, amik tőle jönnek. Megvan az embernek az az érzése sokszor, hogy na most egy igeolvasásban, egy csendességben, egy csendes héten, vagy akár csak egy igehirdetésben valami olyat hallottam, ami nem az embertől jött, nem attól, aki ott állt a szószéken, hanem hozzám az Úr szólt. Az ő üzenete volt. Az az ember, aki beszélt róla, biztos nem tudta azt a helyzetet, amit én élek, de mégis eltalált az, ami ott elhangzott az igéből. Isten megszólított. Megvannak ezek az élményeink. De aztán utána véget ér a csendes hét, hazamegyünk a templomból, elkezdődik az élet, és hát ugyanazok közé az emberek közé megyünk, ugyanazok a feladatok várnak ránk az ünnepek után, és jönnek itt próbák is, amelyek talán alapjában rengetik meg az életünket. Hinnél-e annak az angyalnak, ha pásztor lennél, vagy bölcs? Amikor véget érnek az ünnepek, és már nem ezt a kellemes melegséget érezzük a szívünkben, ami a karácsonyhoz, meg a szeretetteljes együttléthez kapcsolódnak, akkor vajon tart-e még bennünk a hit? Kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy ha az a kérdés, hogy én tudok-e erős lenni egész évben a hitemben, akkor egyértelmű a válasz, hogy nem. Nem fog tartani. Valószínűleg az első konfliktusig fog tartani bennem a hit, meg a reménység, meg az öröm, addig, amíg haza nem megyek, és össze nem veszünk a feleségemmel. Vagy amíg, most ezt én nem mondhatom el magamról, de mondjuk akárki más elmenne a munkahelyére, és találkozna a mérges főnökével, lehet, hogy ott lenne vége a reménységnek, meg az örömnek. De üdvözítő született nekünk, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Testvérek, a világ az nem változik. Ez egy hazugság. Sajnos keresztény közösségekben is elhangzanak ilyen üzenetek. A lényeg az, hogy megtérjünk, és akkor én már egy másik világban élek, hogyha megtértem. Az imádságaink is sokszor a szeretteinkért addig tartanak, míg hitre nem jutnak. Istenem, add, hogy megtérjen, add, hogy ne vesszen el. És akkor mi van? Ha hitre jutott, akkor már kész, vége? Akkor már révbe értünk? Hát itt élünk a Földön továbbra is. Jönnek a próbák, jönnek a nehézségek. Jönnek fájdalmak, jönnek veszteségek. Ha az én hitem erején múlna, hogy állok-e továbbra is, borítékolva van a bukás. De üdvözítő született nekünk, és ő Úr, ő király, és ő bennünk lakik. Kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy amikor hazamegyünk, akkor igazából nem az otthoni élet, a mindennapi élet nem annak a helyszíne, ahol nekem bizonyítani kell, hogy most már méltóvá váltam. Az nem az a közeg, ahol, mint hogyha egy ilyen mosógépbe betettek volna bennünket, és akkor kiterítenek utána a ruhadrótra, hogy most akkor csillogjál, a te vakító fehérségeddel kápráztass el mindenkit. Sokszor egyébként a világ is ezt várja tőlünk, a környezetünk is elvárja. Te hívő vagy, mutass már valamit abból, amit te ott hallottál, vagy amit élsz. De hogy igazából az életünk nem erről szól, hogy itt most jól megmostak bennünket, most már csak vakítani kell mindenkit a fényünkkel. Nem, amikor elmegyünk, akkor így megyünk el innen, hogy nekünk Urunk van, megszületett, üdvözítő Urunk van, aki bennünket újjáteremtett, aki azt mondta, hogy ő hozzánk jön, nekünk jön, bennünk fog lakni. Egészen hozzánk eljön, személyesen, és ura lesz az életemnek. És ha ő bennem él, és bennem uralkodik, akkor igazából lehetek általa vezetve. Úgyhogy hazamegyek, Uram, és te jössz velem. Benne vagyok egy konfliktusban, Uram, de veled vagyok benne. Én most ezt mondanám. Te mit mondasz velem? Te mit szólsz mindehhez én bennem? Megkapom a rossz hírt. Istenem, most zuhannék össze. Te mit mondasz? És lehet igazából engedni őt cselekedni. Lehet az életünk egy ilyen vezetett élet, ami arról szól, hogy nekem van egy Uram, aki bennem lakik. Üdvözítő született nekünk, aki az Úr Krisztus. Maradunk hitben. Gyönyörű volt a messiási profécia Ézsaiás profétától, és úgy tényleg vágyjuk már ezt, hogy a világ megszelídüljön, hogy a gyermek az oroszlánnal hemperegjen, és hogy a mérges kígyó ne harapjon, és ne ártson nekünk semmi. Nem ebben a világban élünk még. Az uralma elkezdődött az életemben, de én még a földön élek. Viszont az én életemben már elkezdődött az uralma. Ami ér, az vele együtt ér. Nincs rejtve semmi előle. És ígéretünk van arra, hogy a maradunk hitben, hogy az ő uralma ki fog teljesedni. Nem csak az én szívemben, az én életemben, ez is elég nagy csoda lenne, hanem ebben az egész világban. És elhozza Isten azt az időszakot, amikor minden újjá lesz, amikor a világ megszelídül, amikor nem mindenki jobban fog viselkedni, hanem mindenki újjá lesz, és az lesz a természetes, amit ő hoz, az ő uralma valósul meg. Amíg ez elérkezik, ezt hittel várjuk, amíg elérkezik, a saját küzdelmeink között engedjük csak őt cselekedni, mi bennünk. Amen. Feleljünk most az igére, és énekeljük a 326-os énekünknek a 3. és 5. verseit. És dicsőség neked valóban mindenható Úrunk a te karácsonyi csodádért, azért, ahogyan te eljöttél, ahogyan te vállaltad ezt az átlényegülést, a te hatalmas isteni dicsőséges világodból átléptél, ami nagyon is sebezhető, és fájdalmakkal, veszteségekkel, gyengeségekkel teli világunkba. És amikor te itt voltál, akkor se egy sérthetetlen mennyei hősként élted végig az életedet, akiről lepattogtak a fegyverek, és akit nem lehetett volna bántani, hanem azonosultál a mi sorsunkkal. Te olyanná lettél, mint amilyenek mi vagyunk. Köszönjük, hogy te is ismerted a kivetettséget, ismerted az egyedüllétet, ismerted a megaláztatást, ismerted a betegséget, ismerted azt, amikor beborul az ég, amikor nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, amikor emberi remény nincsen. Köszönjük, Urunk, hogy te ismersz bennünket. És nagyon köszönjük, hogy nekünk, akik ebben a világban élünk, nekünk mondod, hogy te üdvözítőként és Úr Krisztusként megszülettél. Hát, hogy ne szokjuk meg ezt az üzenetet. Szeretnénk mindig rácsodálkozni erre. És szeretnénk magunkat is mindig nagyon megtisztelve érezve ezáltal. És kérünk téged, hogy ennél is vezess tovább bennünket, ne csak megbecsülni tudjuk a mi kivételes helyzetünket, hanem adjad nekünk ennek az erejét is, hogy Te vagy a mi Urunk, Te vagy a mi Királyunk, hogy Te része vagy az életünknek, hogy benne laksz a szívünkben a Te lelked által. Add ennek minden jogosítványát kérünk, és hadd tapasztaljuk meg ezeket a győzelmeket, amelyeket Te vívsz bennünk. Köszönjük, ha már sikerült átadni neked úgy a terepet, hogy én nem tudok mit tenni, de Te cselekedj, és kérünk is arra, hogy taníts erre bennünket. Hadd váljon ebből valamiféle automatizmus, amikor jön a támadás, amikor jönnek a nehéz idők, akkor is hadd tudjuk megélni azt, hogy ez a Te életed. Mi élünk benne, de ez akkor is a Te életed. Te vagy az Úr benne, és legyen az, amit Te teszel. Kérünk Téged most azokért, akik között éljük az életünket. Kérünk azokért az emberekért, akikhez hazamegyünk, és kérünk azért az egész közösségért, amelynek része vagyunk, legyen ez lakóközösség, vagy munkahelyi közösség, vagy a tágabb család. Urunk, akárhova vezetsz bennünket, kérünk Téged elsősorban azért, hogy szabadíts fel bennünket a képmutatásnak a bűnéből. Add meg annak a szabadságát, hogy merjünk azok lenni, akik vagyunk. Nem kell eljátszanunk azt, hogy mi jobbak vagyunk, mert a betegekhez jöttél, te a bűnösöket hívtad. De kérünk azért is, hogy hadd legyenek olyan változások is, amelyek arról beszélnek az életünkben, hogy ha te uralkodsz, akkor a csodák történnek. Ismered a mi korlátainkat. Ha nem ismerjük őket, akkor mutasd meg a miénket. És add, hogy veled együtt át tudjuk lépni őket. Legyen tiéd a dicsőség mindenért. Köszönjük, Urunk, hogy megszülettél, és mi is a pásztorokkal együtt örvendezünk, és ebben az örömben akarjuk élni. Az ünnepnek a hátralévő részét is, aztán pedig majd a hétköznapokat is. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Az utolsó ének, amit énekelünk, ez pedig a 328. dicséretünk, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik verse. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát felétek, és adjon nektek áldott ünnepet, boldog új évet. Amen. Isten velünk viszontlátásra.